ráteszi a kezét a billentyűkre, akkor ott van Liszt Ferenc. Kocsis Zoltán ezzel a mottóval ajánlja a Home Galéria legújabb tárlatát. Október 29-től november 27-ig látható minden nap 10 és 18 óra között a Virág Judit galériában a 121 legszebb Mednyánszki festmény. Tárlatvezetéseket is kapnak itt szerdán és pénteken 16 óra 30-tól, szombaton és vasárnap pedig 11 órától mutatja be a galéria a 121 legszebb Mednyánszki festmény című kiállítását. Közös gondolat, nem közhely, ez a címe George Beck, Ferenc és Zsolt, Iski Kocsis Tibor és Szigeti Anna közös kiállításának, hol a művész helye a 21. században, mi a szerepe mai világunkban, helyi és egyetemes összefüggésben. A világ bármely táján éljünk is, 2011-ben fényűzés lenne, ha a művész visszavonulna valami elefánt csont toronyba. Ehelyett megmutatkoznak közösen, mégpedig a Wilting galériában november 11-ig. Maria Béra Unió Egyedül Együtt című kiállításának megnyitója november 2-án lesz a Bródi Sándor utca 23/B-ben délután 6 és 8 óra között, mégpedig az Árikupszus galériában a kiállítás november 26-áig tekinthető meg. A Pelikán galériában Székesfehérvár ott a Művészek Társasága meghívója a Szabó Attila Ismeretlen Életforma című kiállításának megnyitójára invitál november 4-én pénteken 18 órára. A tárlatot Galántai Zoltán, jövőkutató, író nyitja meg. Ezek voltak a mecénás hírei, egy hét múlva vadonatúj információkkal, kiállítás megnyitókkal és interjúkkal várom önöket, mégpedig a Klubrádióban. Köszönöm a figyelmüket, a műsor véget ért, búcsúzik a szerkesztő Balogh József, köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, www.klubradio.hu, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Több temetőnél megváltozott a forgalmi rend, szerda este 9 óráig lezárták Kőbányán az Újhegyi utat a Maglódi út és a Kozma utca között, Kispesten a temető közt, Cinkotán a Simongát utcát, a Szabadföld út és a Tátraszilt sor között. Soroksáron a külső Vörösmarty utcát, az Alsó határ és a Tarcsai utca között, valamint a 18. kerületben a Reményik Sándor utcát.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Éjfélkor, vagyis 9 óra múlva véget ér a népszámlálás, utána még pót összeírás jön. Újabb 2,5 éves mélyponton járt a forint, megközelítve az euróval szemben a 305-ös szintet is. Közleményben figyelmeztette Tarlós István, Csurka Istvánt, hogy tartózkodjon a félreérthető, illetve a politikai kultúrával nem összeegyeztethető nyilatkozatoktól. Folytatódik egész héten a maihoz hasonló kellemes idő. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Éjfélkor véget ér a népszavazás. A Népszabadság úgy tudja, hogy 94%-os teljesítésnél jár a KSH, és jó esetben elérhetik a 97%-ot. A pót összeírásra november 8-áig lesz lehetőség. Virág Eszter népszámlálási szóvivő elmondta, hogy a polgármesteri hivatalokban jelentkezhetnek a kérdőívek kitöltésére azok, akiket ma éjfélig nem keresnek fel a számlálóbiztosok, vagy nem voltak elérhetőek. A nagyobb városokban külön ügyfélfogadást is kialakítanak majd emiatt.
Az adatgyűjtés időszaka valóban október 1-től 31-ig tart, de még van lehetőség azok számára is, akik október 31-én éjfélig nem tudtak adatot szolgáltatni, vagy azért, mert nem érte őket el esetleg a számlálóbiztos, vagy azért, mert nem voltak itthon, tehát ők maguk nem tudtak válaszolni. Nekik lehetőségük van még november 1. hetében egészen 8-áig arra, hogy elmenjenek a polgármesteri hivatalba, vagy Budapesten a helyi kerületi polgármesteri hivatalokba, és ott pótolják ezt az adatszolgáltatást.
A lakosság hány százalékát sikerült elérni?
Jelen pillanatban a regisztrált eredményünk az 95%-os, ez azt jelenti, hogy természetesen a számlálóbiztosoknál még a hónuk alatt ott van sok kérdőív, amelyet még a mai napon is összegyűjtenek, tehát ez nyilván magasabb ez a szám. Ugyanakkor több ezer településen már lebonyolódott, tehát ott már nincsen hiány a kérdőívek területén. Ezek elsősorban a néhány ezer fős települések, ugyanakkor a nagyobb városokban látjuk azt, hogy ott még van bizony pótolnivaló.
Sújtja-e azokat hat valamiféle szankció, akik kimaradtak a népszámlálásból?
Csak azokat sújtja valamilyen szankció következménye, akik maguk tagadják meg a válaszadást, tehát akik esetleg többszöri felkérésre, felszólításra sem tesznek eleget az adatszolgáltatásra, vagy kifejezik azt az akaratukat, hogy nem kívánnak ebben az adatgyűjtésben részt venni, hiszen ez kötelező törvény írja elő, valóban ellenük indulhat egy szabálysértési eljárás, de aki nem saját hibájából, tehát vagy azért, mert nem volt itthon, vagy tényleg a számláló biztos nem érte el, vagy olyan volt a lakcíme, hogy nehezen volt felelhető valamilyen egyéb okból, ő természetesen ellene nem indulhat ilyen eljárás.
Mikor publikálják az adatokat, hogy hányan vagyunk, illetve hát az egyéb tudnivalókat?
2012 tavaszán kezdjük meg az előzetes adatoknak a publikálását, tehát ekkor már meg fog jelenni néhány olyan alapvető információ a népességről, amely talán a legizgalmasabb, hogy hányan vagyunk, milyen az összetételünk, például a nemek aránya szempontjából, hány lakásban élünk, hányan élnek a lakásokban, mekkorák ezek a lakások, és utána az év végétől kezdjük el a végleges adatokat publikálni, és hát utána később a mélyebb elemzésekre pedig a következő években kerül sor.
Újabb 2,5 éves mélyponton járt a forint. Délelőtt egy időre az euróért 305, a svájci frankért 250, a dollárért 218 forintot kellett adni a bankközi kereskedelemben. Azóta kicsit korrigáltak az árfolyamok, nem sokkal, 1 forinttal erősödött a magyar pénz. A hazai piacon ugyan az ünnep miatt nincs mozgás, de az elemzők továbbra is attól tartanak, hogy még a hét legelején megérkezett a hír Magyarországra, és megérkezik a hír Magyarország esetleges leminősítéséről. Ennek következménye a hazai valuta további jelentős gyengülése lehet, ami miatt nem kizárt, hogy a jegybanknak is kamatot kell majd emelnie. Közleményben figyelmeztette Budapest főpolgármestere Csurka Istvánt. Tarlós István arra kéri a leendő intendánst, hogy tartózkodjon a félreérthető, illetve a politikai kultúrával nem összeegyeztethető nyilatkozatoktól, mert azokkal veszélyezteti az új színház elképzelt, megvalósítandó programját, valamint Dörner György igazgatói kinevezését. Végül az időjárásról, egész héten folytatódik a maihoz hasonló idő, reggelenként párásság és ködfoltok várhatók, napközben északnyugaton borongós, a középső és a délkeleti országrészben derengő idő lesz. Számottevő eső kizárt, gyenge, változó irányú szélben, délutánonként 14 fok köré melegszik a levegő. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Badum badum.
Pam pam. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Klub délelőtt.
Latinovi Zoltán halálának 35. születésének pedig 100. évfordulója van az idén. Kelecsényi Lászlóval emlékeztünk Latinovi Zoltánra egy könyvvel, aki az életével játszott.
Megjelent egy könyv, aki az életével játszott, Latinovics, Kelecsényi László állította össze ezt a könyvet sok-sok írásból. Itt ül már a szerzője a könyvnek, de mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, egy kicsit így érzelmileg frissítsük fel magunkat, és a Szindbádból egy részletet Latinovics Zoltánnal, ha együtt meghallgatunk, már csak azért is, mert kedvenc filmje, ha jól tudom, a Szindbád, és akkor utána kezdődjék a beszélgetés.
Hát én tökéletesen kiábrándultam magából, kedves barátom.
Gyöngyvirágszál, semmi szemrehányás. Már megint a sötétebbik szemüvegedet tetted fel. Az élet a szép hazugságok láncolata. Nincs a szerelemnél meghatóbb érzemény. Mert korunkban, amikor a nemes érzések, a vallásosság, a hűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból, csak a szerelem az, amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. A nők gyöngétségére nagyobb szükség van, mint valaha, mert minden nő, még a legközönségesebb is, rokonságban van a holddal, a túlvilággal, a babonával. Csak a nők javíthatják meg az állati sorba jutott férfiakat, és minden alkalmat meg kell adni a nőknek, hogy a javítás munkáját elvégezhessék a férfiakon.
Ne erről beszéljen, Szindbád úr. Ismerjük mi már egymást. Mert a dagadt arcú, szürkehajú, elzüllött ember. Nem bízhatom magára tovább a becsületemet.
Nos, Kelecsényi László, együtt meghallgattuk Szindbádot Latinovics Zoltánnal. Önnek nem ez az első Latinovics könyve, annó 20 évvel, vagy talán már van az 30, és egy könyvet megpróbált összeállítani, és akkor le is tiltotta Acél György ezt a könyvet. Latinovicssal volt a baj, magával volt a baj, vagy?
Először is köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Velem talán nem volt baj, pontosítsuk a történetet. 1978-ban megjelent egy kis filmszínész portrém Zbigniew Cibulszkiról, és az elég sikeres volt ahhoz, hogy kérjenek tőlem egy folytatást, egy következő kötetet. És akkor én még hezitáltam, Pécsi Sándoron gondolkodtam, aki akkor már nem élt, és egy óriási színész volt, és eszembe jutott Latinovics is, aki akkor 2 éve halott volt. És mondtam a sorozat szerkesztőjének, aki akkor véletlenül, de hát munkahelyi főnököm is volt, hogy hát én Latinovicsról írnék inkább. És erre mondott egy borzasztó bornírt mondatot, hogy hát elég üres, arcú, személyiségű ember volt ahhoz, hogy sok mindent gondoljanak, meg mondjanak róla, csináld meg. Most ezért én úgy feldühödtem, hogy már dacból is elkezdtem, hát nem csak abból természetesen, csinálni a kötetet. 78-ban kezdtem el írni, és 81-ben jelent meg. Nem azért, mert a Kádár korszakban 3 év volt egy átfutási idő általában, ez egy kis 101 néhány oldalas füzet volt, hanem közben a fülembe súgták azt, hogy nem kell annyira sietni, mert ugye hát akkor volt a legnagyobb Latinovics kultusz a halála után. Baráti kör, fészekklubban estek, összejövetelek, stb. És megsúgta egy jó indulatú titkárnő, hogy nem kell sietned, mert Acél elvtárs azt mondta, hogy meddig üznek még kultuszt ebből a szerencsétlenből. Így aztán 81-ben megjelent ez a filmszínész portré, csak filmszínész portré volt, 89-ben egy bővített átdolgozott kiadásban, más borítóval, de ez akkora hiányt hagyott bennem, hiszen ez csak filmszínész portré volt, és közben játszotta a rádió a lemezeit, a hangfelvételeit, tényleg volt még a 80-as években is egy folyamatos Latinovics kultusz, és ma akkor eszembe jutott, hogy csinálni kellene még valamit, nem monográfiát, mert attól valahogy fáztam egy kicsit, írtam én monográfiákat Ottlikról, meg másokról, írókról. Csináltam egy összeállítást, és ez az összeállítás már a 75. születésnapra, 5 évvel ezelőttre készen volt és megjelenhetett volna. De most hadd ne menjünk bele, én ezt már lenyilatkoztam csúnya szóval többször is, hogy ez miért várt 5 évig ennek a kötetnek a megjelenése. Ez most itt van, szép a könyv, remek szerzők vannak benne, élők és holtak.
És ebben a magánember is és a színész is alaposan.
Bizony, ebben a botránya is benne vannak, Müller Péter írásában és Molnár Gár Péter egyik írásában megírja, hogy milyen zűrök közepette lehetett vele együtt dolgozni.
Én néha azon gondolkodom, és tudom, hogy ez hogyha ma is élne Latinovics Zoltán, akkor ez a Latinovics kultusz ez megmaradhatott volna, vagy egyszer nem élhette volna meg ezt a kort, mert önpusztító is volt?
Hát minden ilyen mi lenne, ha a kérdés egy kicsit labilis talajon jár. Egyszer föltettem egy színigazgatónak azt a kérdést, ilyen könyvbemutató beszélgetésben, hogy hát te, ha ma Latinovics fölvennéd a társulatod, tagjai közé tudván, hogy milyen zűrös ember, de Koltai Tamás írta azt a remek gondolatot, benne is van a könyvben, hogy az akkori színházi élet a középszerre hajazott, a selejt és a fölött működő nem vállalták azt a kockázatot, amit egy ilyen zseniális, ám bár nehezen kezelhető ember jelentett egy színházban vagy a filmforgatáson.
Milyen volt mondjuk Latinovicssal egy próba, egy színházi próbát? Ez egy hosszadalmas, vagy akár egy filmfelvétel. Tehát ott az egész társulat minden percét megéli egymásnak, és abban benne lehettek a rohamai, az üvöltései, a zsenialitása, hogy tud egy szerepet megformálni.
Hát erről csak közvetett információim vannak, és a válasz benne van a kötetben. Révész György volt az a rendező, 6 egész estét betöltő játékfilmet forgatott vele, akivel el is mondta ezt a révész sajnos nem nyomtatásban, hanem 2000-ben egy tévéfilmben, hogy neki soha semmi problémája nem volt vele, mert mindig azt csinálta, hogy ugye odaadta a forgatókönyvet, elolvasta, leültek 4 szem közt, megbeszélték a forgatáson is, elvitte egy sarokba, megkérdezte tőle, Zolikám, mi bajod van, milyen problémád van, mindegy jó atya, hát nem, majdnem egykorúak voltak, de jó pszichológusként úgy bánt vele, és soha semmi gond nem volt. Fábri Zoltán is elmondja ugyanezt, hogy a tanúja akar lenni, hogy soha semmi, hogy a jó ügyekért harcolt, vagy dühöngött, bosszankodott. Hát valahogy így. És a Nemeskürti tanárunknak is van egy nyilatkozata a könyvben, aki hát az ő stúdiójában készült egy-két Latinovics film, forgatták az öreget valahol Tatabányán. És azt mondja, hogy figyelte már, hát akkor már a pálya vége volt, 74. Már minden színházból kiszorult. És figyelte a Latinovicsot, hogy mit csinált. Félrevonult magába, morgott, motyogott, nem lehetett tudni. Ha megszólalt a felvételre hívó asszisztensi kérés, és meggyulladt a piros lámpa, egy pillanat alatt átváltozott, és ott volt a szerep készen. Közben semmit nem csinált.
Azt mondja, minden színházból kiszorult. Ott hát, volt egy zseniális színész, és ott volt az ember, akivel viszont a színházi rendezők nem akartak együtt dolgozni.
Hát igen, mert voltak ugye zűrök, ez például a Pándi Lajos írja le egy hosszú írásában, hogy Latinovics hullafáradtan és állítólag részegen megérkezett az egyik vízszínházi előadásra, és 7 óra 7-kor nem mehetett föl a függöny. És 8 óra előtt 2 perccel vagy 4 perccel bement hozzá az öltözőbe, és rámordult, már mindenki ott volt, a rendező, az asszisztens rámordult, hogy Lajos, te is áruló vagy? Azt mondja, Zolikám, tudod-e, hogyha 8 óra 7-kor nem mehet fel a függöny, akkor neked az egész esti mai bevételt ki kell fizetned. Úristen, ez igaz! És akkor gyorsan fölöltözött, kisminkelte magát, és rohant, és elkezdődött az előadás. Tényleg volt akkor egy ilyen, nyilván most is van egy ilyen színházi játékszabály, hogyha a főszereplő, vagy bármilyen szereplő hibájából elmarad úgy a darab, akkor annak anyagi következményei vannak.
Szóval én olvastam leveleket, ami az édesanyja és Latinovics között még évekkel ezelőtt. Ott viszont olyan volt, mint egy kis esendő gyerek, felnőtt férfiként, tehát egyszerűen hihetetlen volt, nem is kettősség, sokasság volt
nagyon,
benne.
Nagyon örülök, hogy ezt szóba hozta, mert a kötet első változatában voltak eredeti Latinovics levelek ebben a szöveggyűjteményben. De a jogutódok, jogtulajdonosok megsértődtek, hogy a Latinovics Zoltán neve, nem a neve, hanem az ő írása, munkája ne szerepeljen olyan kötetben, aminek egy bizonyos másik embernek, nevezzük meg, Molnár Gál Péterről volt szó, őt sérelmezték, a jogutódok írásai benne vannak. Na most ezek a levelek azért döbbenetesen érdekesek, mert egy felnőtt, már sikeres színész, 20-as éveiben járó színész, Debrecenből és Miskolcról, levelezget a mamájával, aki úgy kezeli őt, már bocsánat a kifejezésén, mint egy szaros kisgyereket. Megszidja azért, hogy csinált egy 60 forintos éttermi számlát. Ilyesmi kérdés. A Latinovics írásai pedig, aki ez a Drága Mamikám című gyűjtemény a kezébe veszi, és tegye meg a kedves hallgató, hogy nézzen bele, tel is tele vannak önváddal, bűntudattal. Édesanyjával szemben érzett önváddal és bűntudattal, mintha azt a bűnt akarná magára venni, hogy az ő édesapja, ez a lecsúszott bácskai Jens, ez a Latinovics Oszkár, őt szinte nem is látta, azonnal elhagyta a feleségét, mikor megtudta, hogy az várandós.
Szóval ilyen lélek volt Latinovics Zoltán, nagyon nehéz halála után 35 évvel, de szerintem 200 évvel is később, ha nyomozgatnánk, vagy boncolgatnánk, hogy milyen volt, nekünk a tehetsége marad meg, az egész biztos. És hál' Istennek még a filmeken megvan. Innen folytatjuk Kelecsényi Lászlóval.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Reklám. Programajánló. Kon Zsuzsa, Tolcsvai László, Kulka János és Érvi Tamás jótékonysági koncertje az Életmenete Alapítványa vára. November 13-án a Dohány utcai zsinagógában. Készült az Életmenete Alapítvány megbízásából.
A Sanyi és Aranka Színház bemutatja Road Movie. Két barátnő útnak indul, hogy kirúgjanak a hámból, de ennek a kiruccanásnak súlyos ára van. Egy kaland négykezes zongorával és a 80-as évek slágereivel. Rendezte Máté Zsolt, szereplői Fridentál Zoltán, Murányi Márta, Szatmári Judit, Nagyhegyesi Zoltán. Bemutató november 5-én 19 órakor. Jegyek kaphatók a 9. kerület Mátyás utca 9 szám alatt, illetve interneten a www.sasz.hu oldalon.
Ünnepeljük együtt Egyházi Gézával és Kecskés Tímeával Halloween napját a Komédium Színházban, akik borzongató musical összeállítással várják az ide látogató kalandvágyó nézőket. Ha elég bátor vagy és lemerészkedsz a komédium barlangjába, ajándékba kapsz egy ízletes szentelt vízkoktélt, ami megvéd téged az egész este rád váró ijedelmektől. Aki jelmezben érkezik, arra egy baráti hangulatú jelmezverseny vár az előadás után. A zsűri pedig nem más, mint a két fellépő. Az előadás este 7 órakor kezdődik a komédiumban. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Reklám hangzott el. Badum-badum, pam, pam, pam. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Klub délelőtt.
Rendkívüli tehetség, különleges személyiség, a színész királyra, Latinovics Zoltánra emlékezünk most a Klub délelőtt egy korábbi beszélgetésével.
Döltömre tök mag Jankó lesnek. Úgy szeretnék gyáván kihúnyni, és meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék. Hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s nekihajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak tűznek. Szeretném már magam utálni, de Istenem, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esettem bujdosni, szökni, sírni, fájni. De hogy ez a csürhe ne vessen. Szegény muszáj Herkules, állom, győzöm a harcot búsaraggal, s késik az álmom s a halálom. Sok senki, gnóm, nyavajás, talmi, jó lesz egy kis hódolás és csönd. Így nem fogok sose meghalni. Szeretném, ha szeretnén. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki. Lennék valaki.
Én úgy tudom, hogy ez a két vers azért van együtt, mert ez a temetésen hangzott el egy kivetítéssel, én így emlékszem rá, így is találtam meg a két verset. Nagyon vágyta Latinovics a szeretetet? Mit gondol?
Hogyne. Hogyne. Elsősorban az anyai szeretetet ebben a felhemás módon, amiről itt a szünet előtt beszélgettünk, megkapta, és ez végigkísérte az egész élet útján, de ő, aki szerepelni vágyó ember volt, nyilván, hogy azért löködött minden idegszálával a színészi pálya felé, hogy ezt a szeretetet, érdeklődést begyűjtse.
Nem mondtam most a második részében a beszélgetésünknek, hogy Kelecsényi László a vendég, az aktualitása, aki az életével játszott Latinovics könyv. Mikor lehetett rajta az első jeleit a súlyos depressziójának észrevenni? Mit talált itt az írásokban?
Úgy tudom, hogy ő már a debreceni időszakában is egy ilyen mély gödörbe, depressziós gödörbe belecsúszott, amikor pár napra vagy hétre kiesett a színészi játékból, és akkor pátyolgatták is, elsősorban Szendrő József, aki egy ilyen atyai jó barátja volt akkor is ott, és nem véletlenül a hála, amit Szendrő József iránt érzett, hogy írt róla egy búcsúztató szöveget, és élete utolsó nagy fellépésén a Fészek Klubban 76. február 13-án a versek előtt ezt a búcsúztatót olvasta fel Szendre József emlékére. Tehát így tisztelgett előtte.
Mi volt Latinovics, vagy melyik volt az utolsó szerepe? Nekem a Bozzi rémlik, de nem vagyok.
Hát a kutya, akit színházban a kutya, akit Bozzi úrnak hívnak, amiben ugye volt az a bizonyos botrányos vagy nem botrányos, Molnár Gál Péternek egyetlen rossz mondata miatt omlott össze, és utána hiába jöttek később Dalos László és mások tollából a jó kritikák, kiszállt, kilépett az előadásból. Kórházba került, de amikor kijött onnan a halála előtti héten, újra játszani akarta, és telefonált mindenhova, Fényes Szabolcsnak zenefelvételügyben, Vámos Lászlónak, hogy folytatná ősszel a Bozzi urat. Az utolsó filmszerep meg, amit a halála után mutattak be, egy döbbenetesen koncentrált, összefogott, lidérces alakítás. A Fábri Zoltán az 5. Pecsét című filmjében ezt a civil ruhás, decens, elegáns, szakállas, szemüveges, nyilas parancsnokot, minden egyenruha nélkül a fasizmus döbbenetét jelenítette ott meg.
Molnár Gál Péternek mi volt az az egy mondat, ami miatt kiszállt?
Hogy, húha, nem tudom pontosan idézni, de egy olyan mondat, amin állítom, bátran állítom, mert lesznek, hogy vitatkoznak ezzel, akivel, amiért egy egészséges, lelkületű színész nem sértődik meg, eltépi az újságot, megtapossa, nem áll szóba többet a kritikussal, de hát neki korábban is voltak ügyei ezzel a kritikus úrral, meg a halála után is voltak még ügye, ugye bíróságot is azt hiszem megjárta, ezt nem tudom, ebben most nem menjünk bele, hogy valami olyasmi, hogy elmarad a várakozástól. Ez volt a tartalma.
Tehát mi nem is volt olyan nagyon súlyos.
Mindenki más, nem volt egy súlyos, mindenki másról jókat ír, de hogy elmarad a várakozástól. Ez volt a mondatnak a jelentése.
Ön, mint nagy filmrajongó, nem csak filmesztéta, meg mindenfélét lehetne önről író, meg az összes titulusát elmondhatnám, az összes filmjét látta Latinovicsnak?
Hát természetesen, amikor az első könyvet írtam, 81-ben jelent meg, az akkori munkahelyemen, a Filmtudományi Intézetben végig tudtam nézni az összes mozifilmjét és a legfontosabb tévéfilmeket. Mert a kettő együtt úgy kitesz egy százas számot, na most ebben nagyon sok közepes és selejt van. De ma már valahogy a selejt is fölértékelődik, mert Latinovics játszik benne. A múltkor az Alvilág professzora című filmben láttam futkározni Sinkovics Imre meg Domján Edit oldalán. Félelmetesen jó volt, holott egy vacak kis szocialista krimi volt, ahol ugye mindig a külföldi diverzánsok voltak a bűnösök. A tévéfilmek nem mindegyikét láttam, de talán nem is néha epizódokat játszott, de jellemző, hogy volt egy olyan tévéfilmi a Mérétekben, ami másfél éve került elő, amit annak idején betiltottak, mert az írója Salamon Pál emigrált, de együtt játszott benne Latinovics, Őze Lajos, Domján Edit és a fiatal testvér Frenreis Károly, egy diákfiút.
Jó kis szerepfosztás. Valamikor, ha jól olvastam, vagy jól írták, volt idő, amikor ön naplót vezetett a filmekről, tehát irdatlan mennyiségű filmet megnézett, és utána írt róla véleményt meg.
Igen, hát ez életem két korszakában, még gimnázium éveimben, amikor tényleg rengeteget járta a moziba, minden új filmet megnéztünk, a legselejtesebbet is, és akkor némelyikről írtam, és osztályoztam. Emlékszem, mint a műkorcsolyában, 1-6-ig, nem az 5-ös volt a legjobb osztály, 6-os, mert úgy pontoztak akkor a műkorcsolyában, a tévéközvetítésekben lehetett látni, és később is néha ezt folytattam, mert a kézírással kis iskolai füzetekben megvannak, de a Latinovics film nem volt köztük, arra emlékszem.
Talán valahol azt mondta, hogy azért volt jó a film, mert hogy Csonka családból származik, és egy álomvilágot is felépíthetett.
Igen, édesapámat én soha nem láttam, nem ismertem. Ma ugyanúgy, talán nem véletlen, ugyanúgy, ahogy Latinovics Zoltán is, csak az édesapja halála után döbbent rá, hogy ki volt ez az ember, és hogy találkoznia kellett volna vele. Csonka családban nőttem föl, és sokat vittek moziba. És
de miért mozi... vitte az édesanyja sokat moziba?
Ha már kérdezte, megmondom.
Nem normális dolog azért, hogy ilyen nap a moziba
jön. Általános iskolás koromban szívizomgyulladást kaptam, és akkor kimaradtam egy pár hétre az iskolából, és azt mondta a körzeti orvos, hogy hát ne tespedjen itthon a gyerek, hát vigyék moziba. Tévé akkor nem volt, még a vigyék moziba. És akkor a közelben volt az Omnia mozi, más neve volt, ilyen Gutenberg üldős otthon, és oda minden előadásra, új filmre elvitt.
De annyi gyerekfilm a világon nem volt, ahány
filmet. Nem, hát felnőtt filmekre
értette ezeket a filmeket?
Ez nagyon érdekes dolog, mert néztük a bakaruhában, 10 éves voltam, és akkor mondta valaki ott a bérházban, hogy de hát a témája ennek a filmnek, ugye nyilván a hallgatók tudják, hogy miről szól. Azt mondta, hogy nem érti még ezt a gyerek, de persze, hogy értettem, természetesen értettem, hogy miről van szó. Minden nagy élmény valahogy úgy kezdődik a regény is, hogy korábban találkozik vele az ember.
Egyébként nem akkor, ami... Hát annyit ért meg belőle, amennyit tettem a saját.
De átjött minden. A Nyomorultakból is átjött minden. Először képregénybe olvastam, és utána lázasra megdöbbentem, hogy úristen, ez két ilyen vaskos kötet, és az átrágtam magam rajta.
És annak idején...